Szeretettel köszöntünk mindenkit a Szülői Igazolás Podcast első adásában. A mikrofonnál Víg Sára gyermekpszichológus, és jó magam Széles Horváth Anna, a Pszichoforjú szerzője és szerkesztője. Mielőtt belevágunk az első adásba, azt gondoltam, hogy egy kicsit mesélünk nektek arról, hogy hogyan született ennek a podcastnak az ötlete, illetve hogy mire számíthatok ezzel kapcsolatban a jövőben. Sárával nem ez az első közös projektünk, lehet, hogy már találkoztatok a közös cikkeinkkel a Pszichoforjú különböző felületein, például a Galagonyalány rovatunkban, vagy egyéb gyermekneveléssel kapcsolatos írásainkban, illetve a közös háromrészes videósorozatunkban. Ezekben mind gyermekneveléssel kapcsolatos témákról beszélgettünk, a szülőséget érintő problémákról, jelenségekről, és azt a visszajelzést kaptuk tőletek, hogy nagyon szívesen hallgatnátok ezekről a témákról bővebben, akár egy podcast keretében. Egyébként ez egy havonta jelentkező műsor lesz, és nem arra kell számítani, hogy bizonyos témák kapcsán mi majd megmondjuk a tutit, vagy az egyetlen lehetséges megoldást, hiszen akinek gyereke van, az pontosan tudja, hogy ez nem létezik. Inkább az a fontos számunkra, hogy kicsit erősítsük azt az attitűdöt, hogy mennyire sokat tud segíteni, ha együtt gondolkodunk a témákról, ha megosztjuk egymással, ha nem tabusítjuk a szülőséggel kapcsolatos gondolatokat, kérdéseket, nehézségeket, és nyilvánvalóan mindennek elő fog kerülni a pszichológiai vetülete, hiszen azért ül itt velünk Sára, ugye egy remek szakértő, akitől számíthatunk arra, hogy pszichológiai szempontból majd mindent elmagyaráz nekünk, és valamiféle utat azért úgy gondolom, hogy ez mégiscsak fog kínálni. És akkor kezdjük is el szerintem az első témánkat, most már Sárát is fogom hagyni szóhoz jutni. Ez pedig nem más, mint az érintés és ölelés szerepe a családban. Szerintem elmondhatom, mert ez egy gyereknevelési műsor, és mindenki át fogja érezni a dolgot. Szóval ez a téma úgy jött elő, vagy azért lett volna az első téma, mert úgy terveztük, hogy október 15-én az ölelés világnapján debütálunk, akkor fog kijönni az első adásunk, és azt gondoltuk, hogy ez mennyire jó apropó lesz rá. Természetesen, mivel mind a ketten anyukák is vagyunk, ezért történt egy is más, amiért halasztanunk kellett a felvételt, betegségek, elfoglaltságok, úgyhogy végül is arra jutottunk, hogy ennek ellenére megtartjuk ezt a témát, mert hogy nagyon érdekes és fontos téma, mindketten így gondoltuk. Amit én először itt megemlítenék, vagy amilyen gondolattal kezdenék, az egy nagyon határozott és talán még szigorúnak ható kijelentés is, mégpedig egy amerikai pszichológus, Virginia Satir szájából, tollából, aki egyébként a családterápia egyik megalkotója. Ő azt mondja, hogy napi 4 ölelés kell a túléléshez, 8 a szinten tartáshoz, és 12 a gyarapodáshoz. Ez ugye egy nagyon konkrét szám, és én azon gondolkodtam ennek kapcsán, nyilvánvalóan ez a hatás elérése miatt is szerintem így fogalmazódott meg, de azért mégsem egy életszerű kép, hogy felkelek reggel, elkezdem számolni, óviba, suliba viszem a gyerekeket, hazaérek, és folytatom, hogy meglegyen a 12 az esti fürdetésig. Hogyan lehet ezt a gondolatot mondjuk adaptálni a hétköznapokra, és mi számít ölelésnek mondjuk a konkrét ölelésen túl, tehát mondjuk a közös játék minőségi idő során?
Azt gondolom én is, hogy azért mondott ilyen konkrét számokat a Virginia Satir, mert így kézzelfoghatóbb az, hogy milyen arányokra, vagy milyen ölelés egységekre lehet ezt bontani, de nyilván aki nem ad, nem tudom, 12
igen, az a gyarapodás
száma, 12 ölelést egy nap, akkor nem kell kétségbe esni, hogy akkor ő most itt gátolja a gyermekét a fejlődésben. Inkább arról van szó, hogy a testi kontaktus, az érintés és az ölelés fontosságát így akarta kifejezni, vagy így fogalmazta meg egy ilyen, jó, ilyen hangzatos mondatban. De azt tényleg lehet tudni, nem csak a családterápiában, hanem mindenfajta pszichológiai álláspont szerint a testi érintés az egy fontos szeretet kifejezés, érzelmek átadása, és az összetartozás, meg a szeretet érzésének az ilyen legalapvetőbb kifejezése. És ahogy a kisgyerek fejlődésére gondolunk, az egészen pici babákat ugye azért szoktuk mondani, illetve ez most már nagyon köztudott vélekedés, hogy nagyon sokat kell ölbevenni, nagyon sokat kell érinteni, simogatni, babamasszást alkalmazni, mert ez mind olyan pozitív fizikai és lelki folyamatokat indít be, amik valóban a gyarapodását szolgálják, a gyereknek is, meg a szülőnek is. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt nem csak a gyerek-felnőtt viszonylatba kell értelmezni ezt a hármast, vagy ezeket a bűvös számokat, hanem a felnőtt-felnőtt viszonylatban is. Tehát azért az nagyon szomorú, most csak az jutott eszembe, amikor gondolkodtam ezen a témán a beszélgetés előtt, hogy arra gondolni, hogy vannak olyan mondjuk elvált szülők, akiket soha nem ölelnek meg hetekig, hónapokig. Ebbe belegondolni, az nagyon olyan, hát igen, szomorú nekem. És hogy lehet erre törekedni, valóban egy kicsit ilyen erőltetetnek tűnik, de hogy kisgyerekkel szerintem mindenképpen jó, hogyha a szülő ki tudja azt fejezni, úgyhogy gyere, megölellek, megsimogatlak, és válaszolva a kérdésed másik részére, hogy mennyi idő tartam a mi számít ölelésnek, vagy mi számít érintésnek, ennek vannak egészen exakt másodperces mutatói.
Tényleg? Nem is gondoltam volna, hogy hát,
A hivatalos álláspont az, hogy 3 másodperc. Az ölelésnél kezdődik a fizikai folyamatok beindítása, tehát a különböző boldogsághormonok, kötődéshormonok, ezekről mindjárt mondok egy pár szót, hogyha ez érdekes lehet, ezek ekkor kezdenek el termelődni a szervezetben. Tehát egy futós imitás is jól esik, és az is kifejezi azt, hogy gondolok rád, itt vagyok veled, szeretlek téged, de hogyha 3 másodpercig valaki ráteszi a kezét a másik vállára, vagy megöleli, vagy hozzábújik, akkor kezdődnek el ezek a jótékony folyamatok.
Egyébként erről eszembe jutott, hogy hallottam egyszer egy mondatot, nem tudom már sajnos megmondani, hogy kitől, de az volt a lényege, hogyha egy gyerek egyszer megölel téged, akkor abból sosem szabad kiszállni abból az ölelésből, hanem meg kell várni, amíg ő befejezi. És ezt még nem voltak gyerekeim, mikor hallottam, de ez annyira bennem van, ezt mindig annyira betartom tényleg, szóval azért ezek a mondatok hiába nagyon konkrétak, mégiscsak fontosak, és tudunk rájuk figyelni, hogy bárhova sietünk, bármi történik, az ölelésből nem szállok ki, mert hogy akkor addig tartjuk, amíg neki szüksége van rá. Itt arra is gondoltam egyébként, hogy nem csak a másodperc konkrétan, hanem például egy ölbeli játék is ide tartozik.
Abszolút. És ez nagyon megnyugtató, tehát, hogy nem csak azokban a helyzetekben lehet megnyugtatni a gyereket, amikor ez kifejezetten igényi, vagy szüksége van rá, vagy valamilyen hiányállapotot él meg, és mondjuk sír, vagy oda megy segítséget kérni a szülőhöz, vagy vigasztalásért a szülőhöz, vagy bármilyen felnőtthöz, mert ez egy óvónénére ugyanúgy vonatkozik, hanem a mindennapi élet apró jeleneteiben, játék közben, vacsora közben, fürdetés előtt, után, az utcán sétálva, tehát például én szeretem, amikor akár egész nagy gyerekek is még megfogják a szüleik kezét az utcán. Abban van valami szép, és van valami olyan összetartozás, amit folyamatosan kifejezi testi kontaktusban is azt, hogy ők most itt együtt vannak ebben a helyzetben, és érzelmileg is kapcsolódnak.
Igen, ott az a nehéz, amikor már ő nem akarja megfogni,
és azt mondja, hogy... Visszatérve, hogy mikor kell elengedni, hogy amikor a gyerek elengedi, tehát igen, a gyerek aztán egy idő után elengedi a szülő kezét így képletesen is. Akkor meg arra kell figyelni, hogy azt megengedjük, és ne erőltessük a testi érintést, vagy akár az ölelést egy kis kamasszal. Azért kamaszok el tudnak húzódni ezekből a helyzetekből.
És itt említetted a biológiai folyamatokat, amik a testben végigmennek. Erről egy kicsit, ha mesélnél, hogy végül is mi zajlik le a testünkben, vagy a szervezetünkben, ami a pszichénkre ennyire jó hatást gyakorol.
Olyan érdekes, és olyan szép egyébként, hogy minden jótékony folyamat zajlik a testi érintés folyamán, és ebből rengeteg kutatás épült erre a kérdésre, és egészen pici babáknál, tehát például a koraszülöttek ellátásában vannak erre vonatkozó kutatások, és nagyon-nagyon szép és megnyugtató eredmények, hogy serkentik a kisbaba fejlődését, és azt, hogy behozza az adott lemaradást, az, hogyha sokat ringatják, sokat van ölben, sok bőrkontaktust kap, akár egymástól is vannak ezek az iker kutatások, amikor kisbabákat, koraszülött kisbabákat összefektetnek, tehát egymás mellé fektetnek szorosan, és akkor ott egy ilyen folyamatos testi kontaktusban, igazából egy ölelésben így fejlődnek. De hogy mik ezek, amik elindulnak a testben? Általánosan fogalmazva stressz csökkentés. Tehát minden, ami rossz, az lecsökken. A szorongás, az egyedüllét, a magány, a félelem, ezeket mind csökkenti. Fizikai szinten ezt úgy kell elképzelni, hogy a vérnyomást, meg a pulzust csökkenti, és ezért például a szívbetegségeket megelőz. Ez nagyon furcsán hangzik, hogy ez egy ilyen megelőző eljárás, hogy megöleljük egymást, de hogy azokban a családokban, ahol például az idős emberek sokszor találkoznak a fiatalabb családtagokkal, és sok testi kontaktust kapnak, annak van egy ilyen védelmi faktora. Csak hogy így a másik végletről is beszéljek, ne csak a kisbabákról, hanem az idős családtagokról is. Jót ez az immunrendszernek, véd a betegségek, szívbetegség ellen, fájdalomcsillapító hatása van. Erre is nagyon sok orvosi kutatás van, hogy effektíve fájdalomcsökkentő, tehát nem gyógyszeres fájdalomcsökkentés, hanem előtte masszást kapnak, simogatást kapnak a betegek, akár gyerekbetegek, akkor ellenállóbban bírják a mondjuk olyan fájdalmas fizikai beavatkozást, amit egyébként gyógyszerrel is kezelnének. És hát van egy megnyugtató, vigasztaló hatása, ami fizikai értelemben is kimutatható, mert az oxitocin, ami a kötődéshormonnak hívják, oxitocint kezd el termelni a szervezet 3 másodperc után, ezek szerint, mint ezt megtudhattuk az előbb, meg a szerotonint, ami meg a boldogsághormon, tehát ami olyan jó érzésekkel tölti el az agyat, vagy az agy olyan jó érzésekkel tölti el a testet, ami egy egyszerű érintés, vagy ölelés folyamán, vagy után is elindul ezeknek a termelése. És hát ezek oxitocin megjelenik az összes ilyen szeretetteljes kapcsolatban, szüléskor, szoptatáskor és az ölelés közben, tehát bármikor, amikor szeretett embereket meg kell ölni, és ez nagyon fontos szerintem, hogy szeretett személyek között váltja ki ezt a hatást az ölelés. Tehát az, hogy én, visszatérve a beszélgetés elején, amit kérdeztél, az, hogy én oda mennék az utcán idegen emberekhez és megölelném őket, biztos abban is lenne valami jótékony, de azért az nem ugyanazt a fizikai és érzelmi hatást váltja ki, mint hogyha én a szeretetteimet, vagy a szeretteimet ölelem meg.
Sőt, hát, hogyha meg egyenesen olyan ölel meg, akit nagyon nem szeretnél, ott meg valószínűleg pont ellentétes folyamatok indulnak be. Igen. Egyébként pont erre akartam kitérni, hogy igen, mennyire fontos ez, hogy a szeretett személytől kapd, de még ha a szeretett személytől kapod is, lehetnek azért eltérések abban, hogy mondjuk egy családon belül kinek mennyi érintés az, ami kellemes. És szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mondjuk mihez kezdjünk szülőként akkor, hogyha mások az igényeink, mint a gyerekeinknek. Nyilván ezt felnőttként mi tudjuk tudatosan kezelni, a gyerekek nem. De az nagyon érdekes, hogy vajon itt mennyire a minta befolyásol, hogy mondjuk ha a szülőnek az egyik kiemelt szeretett nyelve az érintés, akkor a gyereknek is feltétlenül az lesz, vagy inkább a személyiség az, ami befolyásolja ezt.
Nem fogok tudni százalékot mondani, de én most így elsőre azt mondanám, hogy mind a kettőnek nagyon fontos szerepe van benne. Igazából azt mondom, a legtöbb nevelési kérdésben az a válaszom, hogy nem tudom eldönteni, hogy melyik van előbb, a tyúk vagy a tojás. Tehát egy alapszemélyiség, egy alaphabitusa mindenkinek van, egy kisbabának is, és ezt minden szülő tudja, hogy látja, hogy mondjuk ha több gyereke van, akkor azok különbözően reagálnak ugyanazokra a helyzetekre, ezért nem egyformák az ugyanabban a családban felnevelkedő gyerekek személyiségben, de hogy az valamilyen alapszemélyiségből indul ki. Viszont a családi mintázatok, meg a szülői válaszok, meg a környezeti tényezők, azok meg ezt az alapszemélyiséget építik, megformálják, illetve erre inkább úgy képzelem el, mint egy ilyen hagymahéj modellben, így hívja a pszichológia, hogy erre így ráépítenek különböző személyiségvonásokat. És akkor például az, hogy a szeretett nyelv az hogyan alakul ki, abban egyébként ez a hivatalos álláspont is, vagy a Gary Chapman nevű pszichológus írta, hogy találta ki ezt az 5 szeretett nyelv elméletét, ami egyébként nagyon elterjedt a világban, én most ezt mindenhol hallok erről, hogy ezt már párkapcsolatokban, gyereknevelésben már mindenhol ezt alkalmazzák, vagy figyelik ezt, hogy kinek mi a szeretett nyelve.
És most. Lehet, hogy azt hiszik, hogy ez valami új dolog, de ez egyébként az 50-es években íródott le. Igen. Tehát érdekes, hogy ezt szerintem azért a 90-es évek végén, 2000-es évek elején kapták így fel.
Igen, igen, és akkor kiegészült ez például a gyerekekre vonatkoztatva, tehát akkor kezdték el ilyen családterápiás szemléletbe azt is figyelni. Előtte csak párkapcsolatokban foglalkoztak ezzel, és akkor kezdték el azt figyelni, hogy ez vajon hogyan adódik át például a gyerekeknek egy családban. És szerintem egy ilyen érdekes egyvelekben adódik át, hogy figyelembe kell venni a gyerek személyiségét, és figyelni kell, hogy az hogyan változik a mondjuk születésétől kezdve, mondjuk óvodáskorig, vagy, és aztán később is változik, csak hogy ebben így jól le kell követni a gyerekeket, és közben figyelni kell azt is, hogy nekem mire van szükségem, és én mit tudok adni. Egyébként azt mondja, azt írja a Chapman az első könyvében, hogy két dologra kell figyelni, hogy mit ad az illető. Ezt ugye párkapcsolatokban írja el először, tehát hogy honnan lehet diagnosztizálni a szeretetnyelvet, hogy mi az, amit, ahogy ő kifejezi a szeretetét, illetve hogy mit fejez ki, hogy ő neki mire van szüksége. Tehát, és ezt a gyerekeknél nagyon jól be lehet vetni, hogy amikor egy gyerek bújós, sokat odajön, sokat kéri, hogy mit tudom én, elalvás előtt simogassák a hátát. És akkor az a szeretetnyelv, ő azt szeretné, hogyha úgy lenne megnyugtatva, úgy lenne kifejezve, ő azt tudja legjobban belsővé tenni, és az a legmegnyugtatóbb neki, hogyha ez érintésben van kifejezve. És akinek nem ez az elsődleges szeretetnyelve, vagy azért, mert nem ilyen a személyisége, vagy azért, mert a családban nem ez a bevett szeretetnyelv, uh-huh. vagy szokás, az meg máshogy fogja kérni, az például minőségi időbe fogja kérni, és azt fogja mondani, hogy nézd ide, mit rajzoltam, gyere, játsszál velem, ülj ide lebozni, és ezt a fajta közös időt uh-huh. szeretné, és ebben éli meg azt, hogy őt szeretik, meg figyelnek rá.
Egyébként elmondom az öt szeretett nyelvet uh-huh. azért, hogy akkor ezt tisztázzuk. El. Ugye az elismerő szavak, minőségi idő, ajándékozás, szívesség és a testi érintés. Itt egyébként azt is írja, hogy ő elsődleges és másodlagos szeretett nyelvet is megkülönböztet, de ez nem azt jelenti, hogy csak ezekkel tudunk örömet okozni a másiknak, csak ez egy kiemelt módja ennek. Igen, és valóban itt felhívja a figyelmet, hogy a másik által megfogalmazott hiányokból is nagyon sok mindenre tudunk következtetni, vagy panaszkodásból, ugye ő itt ezt a szót használja. Szerintem, ami a gyerekeknél érdekes, és félre tud vinni, az az ajándékozás, mint szeretetnyelv. Mert itt ugye nem arra kell gondolni felnőtteknél sem, hogy akkor naponta drága órát, ruhát, meg elektromos eszközöket ajándékozunk annak, akinek ez a szeretetnyelve, és a gyerekeknél sem arra kell gondolni, hogy minden nap veszünk neki egy játékot, mert hogy neki ez a szeretetnyelve, hanem itt az apró kedvességekről van szó, és arról, hogy adott személynek az okoz örömet, ha mögé tudsz nézni, hogy ő neki mi az igazi gesztus, meglepetés, és akkor ezt tudod számára produkálni. Ugye a gyerekeknél szerintem ez érdekes dolog, mert ott valahol egy korosztályos dolog is, hogy nekik az ajándék az még inkább örömet okoz talán, mint egy felnőttnek. Nem jó, vagy nagyon nagy hangsúlyt adunk ennek.
Sajnos ez nem csak korosztályos, hanem ilyen kortünet is, hogy annyira el vagyunk árasztva tárgyakkal, hogy valahogy ebben fogalmazódik meg, hogy játékok, ruhák, bútorok, cipők, és a gyerekeknek ez sokszor, nem tudom, ezen gondolkodtam egyébként, hogy miért inkább a gyerekeknek ez így fogalmazódik meg, de inkább azt hiszem, hogy az, hogy én kapok valamit, tehát én birtoklok valamit, és tulajdonlok valamit, annak van valamilyen megnyugtató, vagy valamilyen hatalmat adó érzése egy gyereknek, meg az tényleg egy pillanatnyi öröm. Tehát ugye azok a gyerekek, akik így el vannak árasztva ajándékokkal, például nagyon sok családban lehet azt látni, hogy a nagyszülők, amikor jönnek, hoznak valami ajándékot. És akkor szokták mondani a gyerekpszichológusok, meg néha a szülők is, hogy nem kell mindig ajándékot hozni, nem kell mindig, amikor nincs is ünnepnap, vagy születésnap, vagy bármi, óriási ajándékokkal elhalmozni a gyereket. Nem tud neki örülni egy idő után a gyerek. Lehet, hogy 5 percig örül, de aztán nem élvezi ki annak a játéknak mondjuk hosszasan a hatását, vagy az örömét. És inkább úgy gondolnék arra az ajándékozás szeretetnyelvére, gyerekek kapcsán mindenképpen, de egyébként felnőtteknél is, amit mondtál, hogy gesztust gyakorolni. Tehát, hogy kifejezem a szeretetemet valamilyen pici tárgyban, és erre mondok két példát. Az egyik, hogy ezt hogyan lehet diagnosztizálni mondjuk gyereknél. Vannak gyerekek, akik maguk is tárgyakat akarnak adni. Tehát van az a típusú gyerek, aki azt mondja, hogy minden nap rajzol valamit, és azt odaadja az anyukájának, szeretet kifejezésből. És akkor neki fontos az, hogy az anyukája azt megbecsülje, értékelje, és akinek ezeket a rajzokat így félredobják, vagy elrakják, vagy akár kidobják, zárójelben mondom, annak biztos, hogy nagyon rosszul esik, mert neki a gesztus az ajándékban fogalmazódik meg a szeretete az anyukája felé. És ezeknek a gyerekeknek úgy lehet fogadni ezt a szeretetnyelvét, hogyha mondjuk ezekből egy szép gyűjteményt csinálok a hűtőn, vagy egy falrészen a lakásban, és ugyanígy lehet ezeket viszonozni ezeknek a gyerekeknek ilyen kis apróságokban. erre az én egyik kedvenc példám az egy gyerekkori barátom, akinek az anyukája szerintem abszolút az ajándékozás volt az ő családjukban egyébként a szeretetnyelv, de az anyukája minden nap a uzsonnájába egy kis saját készítésű rajzot, tehát egy kis levélkét rejtett, amin csak annyi volt, hogy gondolok rá, sok sikert a dolgozatban, mint mindig a éppen a napi aktualitásnak megfelelően, de volt rajta valami kis rajz, egy mackó, vagy egy nem tudom micsoda. És ezt minden nap megkapta. Tehát minden nap kapott gyakorlatilag egy ajándékot, egy tárgyasult szeretet kifejezést, de hát ezek mégsem olyan ajándékok voltak, amik nagy értéke volt, vagy amit aztán, vagy amire aztán nagyon kellett volna vigyázni. Aztán a történetnek a vicces vége az az, hogy aztán kamaszkorában ezt nekem később mondta el, hogy akkor második gimnáziumba szólt az anyukának, hogy most már nem szeretne ilyen mackós leveleket kapni az uzsonnájába.
Ez amikor szól, hogy menne fogd a kezét, hát, csak a másik verziója. Igen, erről eszembe jutott, hogy láttam én is az interneten, és nagyon tetszett, hogy a ceruzákra ráírod a gyereknek a toltartóba, hogy sikerülni fog, bízd magadban, és akkor én megcsináltam ezt a második osztályosnak tavaly. Szerinted észrevetted, de egyáltalán nem vette észre. Miután így ültem fölött egy tűfilccel órákon keresztül, hogy ez most aztán mennyire jó, mert majd önbizalmat ad a gyereknek, és neki ez fel se tűnt, mert neki teljesen más tűnik fel, vagy teljesen más a fontos. Ami még eszembe jutott, hogy azért vannak bizonyos diagnózisok, amikkel kapcsolatban fontos, hogy kerüli az érintést, vagy nem szereti. Itt milyen mértékű ellenállásnál kell már mondjuk így gyanakodni, vagy nyilván ez nem csak önmagában tünet, de azért itt van olyan, aki azért nem szereti, mert nem kapott érintést, vagy nem szokott hozzá, és van, aki más miatt. Itt hogyan tud mondjuk eligazodni a szülő, hogy mikor kell már ennek hangsúlyt kapnia?
Nagyon jó kérdés, de nagyon nehéz kérdés, mert valóban olyan pici nüanszokon múlik, hogy mi az, amikor ez már egy tünetként értelmezhető, és nem egy személyiségvonásként, hogy ő nem egy olyan bújós gyerek, vagy nem olyan érintős. Azt gondolom, hogy akkor, hogyha megnyugtatásként se fogadja el, tehát hogyha baja van a gyereknek, és akkor sem szereti, hogyha ölbeveszik, megölelik, úgy vigasztalják meg, hogy testi érintésben fogalmazódik meg azoktól, akik szeretik őt, és akik tehát szülők, nagyszülők, testvérek, ott érdemes elgondolkozni azon, hogy és megfigyelni a más területeken az ő viselkedését, hogy ez egy szokásra épülő dolog, vagy pedig egy tünet. Értelmezhető.
De mondjuk, ha családba szereti az ölelést, érintést, de egy közösségbe bekerül ott kevésbé, akkor ott inkább olyan típus, aki...
Igen, én azt gondolom, hogy ott kevésbé gyanakodnék, de olyan is van egyébként, ezek között a diagnózisok között, aki otthon elfogadja, otthon jobban hozzászokik, vagy otthon komfortosabban érzi magát nyilván, egyébként ez minden gyerekre igaz, és aztán közösségben vagy kvázi idegenekkel, meg nagyon nehezen tudja ezt megszokni. És hát azért mondom, hogy már a többi viselkedését is figyelembe kell venni ezeknek a gyerekeknek, mert például az, hogy mennyire szokik hozzá új helyzetekhez, mennyire tud hozzászokni új emberekhez, ugye ez a merevség a viselkedésben, ami meg csomó más viselkedésben is megjelenik.
Azért kérdeztem ezt, hogy akkor nem csak a szülőnek, nem csak önmagával kapcsolatban, vagy a szűk családdal kapcsolatban kell figyelmesnek lennie, hanem akár más felnőttekkel, akikkel majd kialakul a bizalmi viszony, ott is érdemes erre figyelni.
Igen.
Jó, kicsit... nagyobb kanyar, de maradunk az érintésnél. Elmondhatjuk, hogy egyre inkább fókuszba kerül, és ez nagyon jó, hogy hogyan húzzuk meg a határokat a saját testünkkel, az érintéssel kapcsolatban, illetve hogyan tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy mondjanak nemet, fejezzék ki, ha ők ezt nem akarják, és ami talán egy ugyanilyen fontos tényező, hogy aztán ezt el is mondják nekünk, hogyha ilyen rossz élményeik vannak, akkor erről merjenek is beszélni. Azt gondolom, hogy azért ez a mi szülői generációnak a kiváltsága, hogy erről már olvashatunk, és erről hallunk, mert 30-40 éve nem volt ez benne a köztudatban, vagy nem hívták erre föl a szülők figyelmét, tabu volt, hogy egy gyerek azt mondja, hogy állj, stopp. Hogyan tudjuk ezt a hétköznapokban belevinni, úgyhogy azért ijesztő se legyen egy gyereknek, hogy most elkezdek neki beszélni arról, hogy ne engedd meg, hogy ide nyúljanak, oda nyúljanak. Milyen kortól lehet ezt már elkezdeni például?
Szerintem egész picikortól, valóban úgy arra figyelve, hogy ne ijesztő legyen, vagy ne rémizgessem a gyereket azzal, hogy majd más is hova szeretne majd ülni, és azt ne enged. De azt, hogy az alapelv az az, amit szerintem tényleg nagyon picikortól, szinte ilyen bölcsödés, óvodás, kisóvodáskortól lehet üzenni és átadni a gyereknek, az az, hogy ő szabja meg a határokat, és ő rendelkezik a teste fölött. Van ez az úgynevezett bugyi szabály, ezt most már szerencsére több helyen lehet erről olvasni. Ez ugye a fehér neművel fedett rész, az az övé, és arról ő rendelkezik. Egyébként az egész testéről ő rendelkezik, és akkor itt inkább példát mondok arra, hogy hogy kell ezt elképzelni, hogy régen valóban az volt, hogy rokonoknak, például a rokoni látogatáskor puszit kellett adni, vagy meg kellett ölelni. És ettől egy csomó gyerek húzódozik, nem akarja megpuszilni a, nem tudom, nagymama testvérét, és azt gondolom, hogy azt lehet mondani, ezt tiszteletben lehet tartani. Lehet azt mondani, hogy akkor csak fogj kezet, vagy akkor csak köszönj szépen, de nem kell, hogy testi érintésben megfogalmazódjon valami, ami egyébként nem szeretett kifejezés, mert mondjuk köze nincs ahhoz az emberhez, vagy nem ismeri jól, és ugyanígy idegenekkel sem. Az egész azért nagyon nehéz, és ilyen nehezen értelmezhető téma, mert valami olyasmit akarunk megtanítani a gyereknek, amivel reményeink szerint nem fog találkozni.
Igen.
És akkor ezért nagyon nehéz azt mondani, hogy most hogyan mondjam azt, hogy mit ne csináljon, vagy ne engedjen majd, amiről nem tud még. De azt gondolom, hogy az, hogy a testéről, a teste fölött ő dönt, és a testével ő rendelkezik, azt egy kisgyereknek is meg lehet tanítani.
Igen, és szülőként is mondjuk, ha azt mondja, hogy most nem szeretnék puszit, akkor tiszteletben tartani, hogy én most szeretnék puszit adni, de ha te most nem szeretnél, nem fogadod el, akkor majd adok egy óra múlva, amikor azt mondod, hogy szívesen fogadod.
Pontosan, tehát szerintem egy ilyen állandó készenléti állapot abban az értelemben, hogy itt vagyok, jelen vagyok, és elérhető vagyok, az egy jó üzenet egy gyereknek, és ezt főleg kamaszoknál szoktuk elmondani, vagy szoktam én elmondani, hogy bizonyos ilyen egészséges távolságba kell megállni, ahol még elérhető a gyereknek, amikor neki igénye van. De ez kisgyerekekre is igaz. Egy kisgyerek is, egy óvodás is mondhatja azt, hogy most egyedül szeretnék játszani, vagy most egyedül akarok 5 percig ülni a kádba, úgyhogy nem vagy itt. És akkor azon nem megbántódni kell, akkor is, hogyha a szülő például szeretne akkor ott részt venni abban a jelenetben, vagy abban a közös játékban, hanem ezt tiszteletben lehet tartani. És ez ugyanúgy igaz a tevékenységekre is, meg a testére is.
Gondolkodtam, hogy ezt megkérdezzem, de meg fogom kérdezni, mert kicsit ellenmondásos, de igaz, és akkor már beszéljünk róla, hogy azért szerintem szülőként is be lehet sokalni az érintéstől, és mennyire mondhatom én azt, hogy most egy kicsit ne ér hozzám, mert például nekem ez egy konfliktus, egy belső konfliktus, hogy megölelem őket, megpuszilom, persze mindig itt vagyok. Szoktam mondani, hogy mikor megkérdezik, hogy anya megölelhetlek, hogy ezt sosem kell megkérdezni, ölelni mindig lehet. De közben azért tényleg van, amikor mondjuk egy 6-7-es karantén alatt 0-24 együtt vagytok, és most azt kívánod, hogy most 20 percig, csak 20 percig ne érjen hozzám senki. Ezt hogyan lehet jól kommunikálni mondjuk egy gyerek felé?
Nagyon jó
lehet
kérdés.
Egyáltalán?
Én azt gondolom, hogy lehet és kell is. Ugyanúgy, ahogy azt is lehet kommunikálni, hogy ő hogyan tartsa és rajzolja ki a saját határait, szerintem ez szülő is megengedheti ezt magának. Nyilván nagyon nehéz. Azok a szülők, azok elsősorban anyukákról beszélünk most itt, akiknek sok pici gyereke van, tehát akihez sok mindenki, sok kis test próbál állandóan hozzáférkőzni, és hozzádörgölözni, és megfogdosni, azok nagyon el tudnak ebbe fáradni. Tehát abban van valamilyen, ezt nagyon sok anyukától hallom egyébként, ezt most megnyugtatásodra is mondom, hogy nagyon sok anyukában ez a belső konfliktus, ez így megjelenik, főleg több gyerekes anyukáknál, hogy hát ő estére már nem bírja, hogyha bárki hozzáér, hozzászól, tehát hogy ez nem csak az érintésre vonatkozik sokszor. Én azt gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy most kérek szépen egy kis én időt. Azt egy egész pici gyerek is megérti, egy óvis gyerek is megérti, hogy ugyanúgy, ahogy azt mondtam, hogy az előbb ő is mondhatja azt, hogy most 20 percig egyedül akarok legúzni. Nyilván lehet, hogy nem mondja, hogy 20 percig, de hogy egy kicsit itt egyedül akarok lenni. És egyébként ez jót tesz a személyiségfejlődésnek, meg az ő figyelmének, meg az ő fókuszáltságának, hogy ő néha egyedül is van saját magával, a saját gondolataival, és akkor ugyanígy a szülő felé is kell, hogy legyen egy ilyen figyelem, vagy egy ilyen elfogadás, hogy akkor most anyának arra van szüksége, hogy egy picit hagyjam békén.
Meg valahol itt tanulja meg ő is jól kommunikálni, nem? Hogyha te is jól kommunikálod.
Pontosan. Tehát ez egy ilyen oda-vissza folyamat, és ezek egymást erősítik. Tehát az a gyerek, akit hagynak, az megtanul hagyni, és az a gyerek, akinek jól kommunikálják azt, hogy most például nekem tetszik az, hogy megölelhetlek. Tehát, hogy egyszerűen egy gyerektől is lehet azt kérdezni, hogy nem az, hogy zavarhatlak-e az, hogy megölellek, de az, hogy most van-e kedved ahhoz, hogy közel legyünk egymáshoz így fizikailag, és hogyha azt mondja, hogy nem, akkor azt elfogadni, és nem bántásnak vagy sértésnek venni, hanem most éppen olyan hangulata van, és aztán az anyának is lehet olyan hangulata.
Igen, itt zárójelben a kedvenc kérdésem, mondhatok valamit,
valami?
Aminek ugye semmi értelme nincs, mert már elkezdtük, és ezt mindig mondom, igen, csak nem mondd elé, hogy mondhatok valamit. Kicsit talán még komolyabb téma, vagy nem is tudom, hogy komolyabb, de szerintem nagyon aktuális és nagyon érdekes, hogy a Covid-dal, az érintéssel kapcsolatban azért nagyon sok újfajta keret született társadalmi szinten az egész világon, sőt, még családi szinten is mondhatjuk, mert tényleg mondjuk az idős nagyszülőket nézzük, akkor abszolút ez is helytálló, amihez nem voltunk addig hozzászokva, és teljesen megváltoztatta nem csak a szokásainkat, hanem én úgy gondolom, hogy idővel a gondolatainkat is egy kicsit átformálta, mert annyira sok ideig velünk volt. És ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy azok a gyerekek, akik már ebbe szocializálódtak, tehát így a világra való ráébredésük abban zajlott, hogy maszkok, nem szabad senkihez hozzányúlni, úgy megyek végig a boltba, hogy nehogy valamit megtapogassak. Miben mások ők, miben nehezebb nekik? Szerinted mennyire hosszú távú ez a hatás? Változott-e azzal esetleg, hogy aztán visszatértek a szabályok a rendes kerékvágásban, mit gondolsz erről?
Ez az egyik kedvenc témám, miközben nem tudom rá a nagyon megnyugtató vagy nagyon igaz válaszokat, mert válaszolva az a kérdés egyik részére, hogy milyenek a hosszú távú hatása, azt nem tudjuk. Tehát nem látjuk ezeknek a gyerekeknek, akik mondjuk most 2-3-4 évesek, hogy majd mi lesz velük 5-6-10-15-25 évesen. De szerintem biztos, hogy van ennek hosszú távú hatása. Nem azért, mert pesszimista vagyok, hanem azért, mert hogyha úgy gondolunk a gyerek személyiség fejlődésére, vagy a gyerekek fejlődésére, hogy az ott nagyon-nagyon megalapozódik, és ami nagyon-nagyon fontos dolog történik nullától mondjuk 2,5-3 éves kor között, a kötődésben, a világba való beilleszkedésben, akkor akik ezt egy ilyen hiányállapotban, egy ilyen érzelmi hiányállapotban élték meg, azok biztos, hogy ezt később fogják valamilyen módon érezni. És ez valahogy lenyomatot hagy az ő működésükben.
Itt egyszer beszéltünk erről, és ott emlékszem, hogy megjegyezted a maszkos arcot, hogy mondjuk az egy kicsinek, aki így ismeri meg az embereket, az mennyire másfajta megismerés.
Hát nagyon. Hát most gondoljunk bele, hogyha nem is kell hozzá gyerekpszichológusnak lenni, ha csak belegondolunk abba, hogy én beérkezek a világba, és a legfontosabb inger együttes a kisgyerek számára, a kisbaba számára, amikor elkezd látni, tehát elkezd fókuszálni, akkor ugye olyan távolságra tud fókuszálni, ahol az anyukája arcát látja. Szerencsére azért a Covid alatt is az anyukájuk arcát a gyerekek maszk nélkül látták.
Igen, igen.
De mondjuk akár közeli rokonokat is egy kisbaba az először maszkba látott, és az, hogy egy kis bölcsödés az mondjuk elhagyta a lakást az anyukájával kézenfogva, és az anyukáján is maszk volt, és mindenkin az utcán maszk volt, az egy nagyon furcsa inger megvonásos, megint csak egy ilyen hiányállapot, egy inger megvonásos helyzet, hiszen annak az arcnak, ami az elsődleges ilyen vizuális inger együttes, tehát arra a legfogékonyabb a kisbaba, arra tud a legjobban fókuszálni, és arra a legaktívabban reagál az agy egyébként, annak csak egy részét látta. Hónapokig, évekig.
Igen.
Nagyon más. De biztos, hogy ez valahogy nagyon-nagyon megtör. És az nem azt jelenti, hogy nem ismeri föl, illetve nem vagyok neurológus, tehát nem tudom, hogy ez konkrétan lekövethető-e, de biztos, hogy vannak erre vonatkozó vizsgálatok, hogy ez vajon mennyire, milyen lenyomata van ennek később, mondjuk az arcfelismerésben, vagy mondjuk abban, hogy nem azt gondolom, hogy nem fognak arcokat felismerni, hanem hogy valami ott az elején, abból a sok-sok ingerből, ami kellene az átlagos vagy egészséges fejlődéséhez az idegrendszernek, ott valami hiányzik.
Uh-huh. Mégiscsak valami.
Ott valami
nem
kiesett.
Volt meg.
Uh-huh. Ami még fontos, szerintem ezzel kapcsolatban, igen, ez egy jó példa egyébként, de hogy a kapcsolatokban van egy olyan távolsága ezeknek a gyerekeknek, most akár családi kapcsolatokban, igen, amit mondasz, hogy nagymamákkal, nagypapákkal, de akár tágabb családban bárkivel, ami szerintem a szülőkre is egy nagyon nagy terhet rakott, mert bezárva voltak otthon, és sok segítségtől elestek mondjuk, de a gyereknek az, hogy mennyire látja színesen, meg komplexen a világot, abban egy nagyon, azt nagyon beszűkítette azt az életteret, amiben a gyerekek voltak. És azért én nagyon sok családdal találkozom mostanában, meg találkoztam a COVID alatt, akik ezt nehezen kezelték, és akik azért aggódtak azért, hogy a gyerekre ez hogyan fog hatni, illetve akik látták azt, hogy a gyerekek milyen tüneteket produkálnak, kötődésben, nyitottságban, bátorságban, mennyire mer elmenni, explorálni, illetve aztán, hogy hogyan tudnak beilleszkedni mondjuk közösségbe. Tehát azok a gyerekek, akik nem kezdtek el közösségbe járni, pedig mondjuk a szülő már szerette volna, vagy pedig már ők készen álltak volna, azok lemaradtak ebben is, ha nem is éveket, de mondjuk egy fél évet, és azért az nagyon más, hogy valaki mondjuk 2,5 évesen elmegy bölcsödébe, vagy pedig 3,5 évesen elmegy óvodába.
Nem beszélve a beszoktatást, hogyan érintette ez a folyamat. Mi ezt pont megúsztuk, mert COVID előtt és COVID után szoktattam, de van olyan ismerősöm, aki COVID alatt szoktatott, és nem mehetett be. Szóval azért ott, ha mondjuk egy rugalmasabb gyereked, van, aki már nagyon vágyik a közösségre, és egy-két nap alatt beszokik, ott is azért nagyon hiányzik az az élmény, hogy anyával megyek be, de mondjuk egy érzékenyebb kisgyereknek, vagy kevésbé szociális kisgyereknek, meg pláne.
Hát abszolút.
Szóval egyébként ez az óvónőkre is nagyon nagy terhet rót szerintem.
Hát mindenkire,
igen,
de hát
mindenkire.
Ugye, igazából akár a családnak, akár a gyerekek tágabb környezetének, bölcsödének, óvodának, iskolának a szereplőit nézzük, mindenkire nagyon megterhelő volt. Hát ha elképzelem a nagyszülőket, akik nem találkozhattak mondjuk a frissen született
vagy az udvarban találkoztak, és nem érinthették meg, ugye itt az érintés megint egy milyen fontos dolog.
Ez egy nagyon, nagyon nehéz, és nagyon, mondom, hosszú távon nem is tudom, hogy biztos vagyok benne, hogy ez gyógyítható és pótolható, de hogy ennek van valamilyen maradványtünete, ilyen társadalmi szinten, abban majdnem biztos vagyok.
És ha már az érintésről szól az adás, tényleg most, ha így belegondolsz, mennyire jól kifejezi az érintés jelentőségét, hogy ez milyen szomorú helyzet, mikor ott áll veled szemben a szeretett személy, és hogy te is mondtad, hogy mondjuk egy idős embernek gyógyító az ölelés, na hát az unokája ölelése mennyire gyógyító, mondjuk egy jó, szeretetteljes családi közegben, na akkor ott is vagyunk annál, hogy mennyire fontos az érintés. Minden adást úgy fogunk majd zárni, miután körbejártuk a témát, hogy egy kicsit rákapcsolódunk a mesékre, és gondolkodunk arról, hogy ezek a témák hogyan jelennek meg a mesékben, illetve milyen meséket tudunk nektek ajánlani mondjuk otthoni közös olvasásra, ami felidézi ezt a témát, például itt most ugye jelen esetben az ölelést és az érintést, vagy amit akár alkalmas arra, hogy egy beszélgetést kezdeményezzen a gyerekkel, ugye ez mindig majd témafüggő lesz. Azt kérdezném tőled ezzel kapcsolatban, aztán én is gyűjtögettem meséket, majd arról is beszélünk, hogy egyébként, ha így végig gondoljuk, te mire jutottál, hogy az érintésnek a mesékben általában mi a szerepe, vagy hogyan jelenik? Meg ugye persze itt különböző népeknél is gondolkodhatunk máshogy, de szerintem azért ez eléggé egységes. Te mire jutottál?
Én arra gondoltam, amikor ezen a mesék kapcsán gondolkodtam, hogy itt az érintés, ölelés hogy jelenik meg, hogy mivel a mesék szimbólumokkal operálnak, tehát a szimbólum minden egy szimbolikus szintre van emelve, a szeretet kifejezés fogalmazódik meg valamilyen érintésben, és akkor sok más szimbólumot is mellé rak, például a varázsütés, tehát amikor varázspálcával vagy kézzel valamilyen varázsló, átváltoztató, megváltoztató, gyógyító folyamatot indít el valaki, az érintésnek egy szimbóluma. Tehát ott, amikor két ember valahogy kapcsolódik, az a mesékben mindig valamilyen fajta érintés, nem mindig, de sokszor ilyen érintésben fogalmazódik meg.
Pozitív változás is én is erre, vagy változtatás
tehát
is
pozitív
sokszor,
változás,
igen.
Változtatás, tehát ez a gyógyítás, vagy a varázsérintés, varázscsók, ugye megölelték, megcsókolták egymást,
igen.
A végén, akkor egymásra találnak. Tehát van valami feloldó, pozitív, és mindig a szeretet kifejezés, vagy valamilyen pozitív érzés kifejezése az, de...
A negatíva ritkább én is.
De
meg tudod,
ritkább,
hol találtam
igen.
Még negatívabbat? Nyilvánvalóan nem teljes körű a tájékozódásom, tehát nyugodtan egyébként ezzel kapcsolatban is írjatok kommenteket, mert nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogyha van ötletetek, de inkább ilyen mitológiai szinten van szerintem, amikor negatív. Szóval nekem például eszembe jutott a Midász király, aki ugye azt kéri, hogy amihez hozzáér aranyjá váljon, és rájön, hogy ez egy zsákutca volt, mert hogy inkább megnehezíti az életét, mint megkönnyíti, vagy akár a kövé változtatás, kövé dermesztés, de a mesékben a negatív a ritkább, én is arra jutottam végül is. Ami még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, és már beszéltünk is róla, az ölbeli játékokról, de hogy mennyire fontos a mondókákban, a népi mondókákban az érintés, mennyire sok úgy alakult ki, hogy úgy is kell eljátszanod, hogy hozzáérsz a gyerekhez, és van egy mozdulatsor, ugye ez is mennyire ösztönös.
Pontosan, tehát szerintem olyan szép, hogy az összes népi szokásban, meg a rituálékban is megvan ez a tejben, vajban fűröztelek, tehát hogy én ölbe veszem a gyereket, ringatom, és az összes ehhez kapcsolódó mondóka, ének, népi szokás, az a testi kontaktusra épül. Tehát hogy a gyerekkel való szeretett kifejezés, az a népi, nem csak a magyar, hanem a népek szokásaiban, az mindig így jelenik meg, az összes ilyen mondókázás, meg népdal, amiben ez a szeretetteljes együttlét van, az fizikai együttlét is, az fizikai közelség is, meg testkontaktus.
Szerintem ez egy nagyon szép végszó lesz, és akkor azt mondjuk mindenkinek, hogy fürössze tejben, vajban, ő is érintéssel a gyermekeit, a családját, de vegye figyelembe, hogy ez kinek milyen mértékben kellemes. Köszönjük a figyelmet, jövő hónapban várunk titeket egy új adással, reméljük, hogy tetszett a mai adás, és várjuk a visszajelzéseiteket. Sziasztok!
Sziasztok!